Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy előkészítetted nekünk ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy itt lehetünk az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Kérünk, Urunk, hogy ez az elkövetkező egy óra, ez szóljon rólad. Add, hogy jobban megismerjünk téged, hogy jobban megismerjük azt a csodálatos szeretetet, amivel a te fiad Jézus Krisztus meghalt azért, hogy mi hozzád tartozóak lehessünk és maradhassunk. Ámen.
Köszönöm szépen, zenészek, énekesek. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon jó látni mindenkit az Isten házában, a kávézóban együtt. De különösen köszöntök a német diákoknak. Kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, hol vagytok, ott hátul, ha jó. Ők nem értenek engem magyarul, angolul. Szoktunk egymással beszélni. Most Romániából jöttek, átutazóban vannak, visszamennek Ausztriában. Én tanítottam őket az Liebenzeller Misszió iskolában január-februárban, 2 héten keresztül, a Zoomon keresztül, tehát soha nem találkoztam velük, és tegnap először élőben találkoztunk, és annyira furcsa volt, hogy ismerem őket, de soha nem láttam őket élőben, és nagyon jó volt velük tölteni az estét, és beszélni velük élőben, nagyon jó. Kérem, hogy köszöntsétek nekik, legalább ők, nekik rohanni kell az Isten tisztelet után, de cseréljétek egy pár szót, bátorítsad őket. Ők a misszióba fognak menni. Tehát ők odaszánták az életüket, és mennek külföldre, és a nagyon izgalmas, amit az Isten csinál a Liebenzell misszióban. Tehát ma reggel folytatjuk a sorozatunkat, a Máté evangéliumban vagyunk, és ma a 20. fejezetet fogunk megnézni, az első 16 verset. A gyerekeket, igen, bocsánat, igen, sziasztok, szia Júlcsi, a gyerekeket fogunk most elbocsájtani a gyerek órára. Köszönöm szépen. És ma reggel azt a példázatot fogunk megnézni, amit úgy szokták hívni, hogy a szőlő munkások példázat. És aki tudja, aki ismeri ezt a példázatot, tudja, hogy ez egy nagyon különleges tanítás az Isten országáról. Nagyon, nagy, nagyon különleges, és nem lehet ezt a példázatot úgy olvasni, és akkor tovább menni. Ez egy olyan példázat, amit az ember elolvas, és kezd gondolkodni, most mi van itt? Ez egy furcsa példázat, ez egy kuriózom. És kényszerít minket, hogy lassuljunk le, kezdjünk gondolkodni, most miről van itt szó. Tehát azt a címét szeretném adni ezt a példázatnak, nem a szőlőmunkások, hanem a nagy lelkű gazda. A nagy lelkű gazda. Bármennyire érdekes ebben a példázatban a szőlőmunkások, mert ők nagyon mások, azt fogunk látni. Bármennyire érdekes ez, inkább az a különleges, ahogy ez a gazda hogyan bánik velük. Az a nagy lelkű gazda hogyan bánik ezek a szőlőmunkásokkal. Őróla lesz szó a mai napon. Tehát mielőtt felolvassuk ezt a példázat, elmondom nektek, hogy mi az üzenet ennek a példázatnak. Mert Jézus nagyon érdekesen módon el is mondja, hogy mi a mondani való. Tehát nem tudom, nem látom ezt máshol a Bibliában, hogy Jézus megelőzi ezt a példázatot, és elmondja, a múlt héten látunk a 19. fejezetben, a 30. vers, ha megnézitek, emlékeztek, a múlt héten volt a gazdag ifjúról. És a gazdag ifjú tanítás legvégén Jézus betette ezt a mondatot. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Emlékeztek erre? Az volt a tanítás a gazdag ifjúról, hogy a gazdag ifjú, aki ugye egy jó embernek tartotta magát, arra szólt, hogy az elsőkből lesznek az utolsók. Arra volt szó múlt héten. De most, 20. fejezetben folytatja, és most a 16. versben, rögtön a példázat után, Jézus újra beteszi, de fordítsa a rendet. Fordítsa a rendet. Így lesznek az utolsókból az elsők. és az elsőkből az utolsók. Tehát ezen a példázon ott van a hangsúly, hogy hogyan lehet, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Erről van szó, jó? Tehát úgy tudom, hogy nem fogunk felolvasni a példázatot előre, hanem legyen meglepetés, versről fogunk megnézni, hogy ez a nagy lelki gazda hogyan bánik ezek a szőlőmunkásokkal, jó? Tehát először olvassunk, vagy imádkozunk, és akkor vágjunk bele, kérjünk, hogy az Isten megáldjon minket. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te házadban lehetünk. És köszönjük, annyira jó volt az előbb énekelni rólad, és imádni téged, dicsérni téged, hogy te vagy az, aki eljöttél hozzánk, te vagy az, aki eljöttél értünk, te vagy az, aki feláldoztad magadat. Imád énekelhetünk, hogy de kegyelmed soha nem fogy el. De így szeretsz minket, és Úr Jézus, kérünk, hogy így légy velünk. Nyisd ki a szemünket, engedd, hogy lássunk a te dicsőségedet. Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy puhítsd meg a mi szívünket, hogy tudjunk felfogni, hogy milyen kegyelmes Isten vagy. Szóljál a mi szívünkhez, kérlek, Úr Jézus, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Engedd, hogy megértsük, hogy miről szól ez a példázat. Köszönjük ezt, kérjétünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát nézzünk meg az első verset, ennek a példázatnak, az a 16. versben fogunk ezt megtalálni. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjében. Tehát tudjunk, hogy ebben a példázatban, ugye, ez az Isten országáról szól, az Istenről szól, és tudjunk, hogy az Isten ebben a példázatban, ő a gazda. Jó? Jézus szépen bevezeti, hogy ez Istenről, az Isten országáról, és a nagy vagy a gazda képviseli Istent. A gazda hogyan bánt ezek a munkásokkal? Hogyan bánt velük? Hát jogosan bánt velük. A második versben erről olvasunk. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjében. De először megegyezett velük, ugye? Egy dénárt fognak kapni az ő munkabérnek, az ő napi munkáért. Elküldte őket a szőlőben, hogy dolgoznak. Egyegyeztek, elküldtek őket, hogy dolgozzanak. Harmadiktól a hetedik versben azt fogunk látni, hogy ezt korán reggel csinálta, 6 órakor, később csinálta, 9 órakor, 12 órakor, 3 órakor, és akkor még 5 órakor is csinálta ezt. Harmadiktól a hetedik vers. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmben, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket, erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmben. Megígért mindenkinek nekik, hogy jogosan fog bánni velük. Jogosan fogok bánni veletek. És a nap végén van, ugye? És mindenki szépen dolgozott, mindenki csinálta azt, amit a nagy lelkű gazda kért tőle, keményen dolgoztak, és most várják a fizetést a gazdától a nap végén. De nézzük meg, hogy mit csinál a gazda velük. Hogyan meglepte őket? Nézzük meg ezt a 8. és a 9. versben, 10. versben. Nézzük meg, hogy hogyan bánt velük, hogyan lepte meg őket. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat, és fizess ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkában, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Tehát a gazda elmondja a menedzsereknek, ugye, hogy fizess ki őket, és mindenki ugyanazt a bért fognak kapni, és hogy az utolsó óra munkások őket fizess ki először. Tehát ez a két dolog történik itt. Most miért csinálja ezt? Miért akarja, mit akar csinálni? Hogyan reagálnak az első munkások, amik hallották, hogy ők ugyanannyi kaptak, mint mi? Miért csinálta ezt velük? Amikor az első óra munkások látták ezt, és ugyanannyit kaptak a gazdától, akkor nagyon mérgesek lettek. Kezdtek morgolódni. Azt olvassuk a 11. és a 12. versben. Mikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. És ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, egyenlővé tette őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtük a hűségtől. Próbáljunk ezt elképzelni. Ott állnak az első óra munkások. Le vannak izadva, 12 órát dolgoztak, 6 óra reggel, 6 óra este. Kemény munkát végeztek itt. Melegen nyár, én már dolgoztam egy pár órát kint a napban, és az ember érzi, ez nagyon kemény munka. Ezek egész nap dolgoztak a szőlőben. Kemény, becsületes munkát végeztek. Elfáradtak a munkától, ugye? És ott állnak az ő mondjuk 12 nagy kosárral. És mellettük pedig ott vannak azok, akik jóval kisebb tettek. 5 órától 6-ig dolgoz, 1 órát dolgoz, alig vannak leízadva. És ők ott állnak az ő egy kosár szőlővel, és úgyis az ő kezükben ugyanúgy van egy dénár pénz. Tehát, mit gondoltok? Az egyik nagyon haragszik a másikra. Nem örül neki egyáltalán? De hogyan reagálná? Gábor, de hogyan reagálná? Amikor látod, hogy ők ugyanazt a kapták, mint te, hogy aki 12 órát dolgoztál. És Jézus mit mondott nekik? Mit mondott neki? Tehát gondoljunk bele, hogy ha te ott lennél, te kimennél, ha te egy első órás munkás lennél, Ádi, de kimennél másnap, 5 órakor kelnél, kimennél, hogy de legyél az első órás? Te gondolj, hát nem biztos, hogy felkelnél korán reggel, hogy ezt másnap ugyanazt csinálják meg. Tehát nagyon rosszul esett nekik. De a gazda mit mondott ezek az embernek, akik kemény, becsületes munkát végeztek? Nézzük meg ezt a 13-tól a 16. versben. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Wow! Most mi van itt? Gondoljunk bele, mi történik itt? A másik fordításban Jézus megkérdezi tőlük, hogy miért gonoszok a szemei ezek az embereknek. Az az irigy szó, ez nem olyan rosszul hangzik, de az eredetben miért gonosz a ti szemetek? Miért is lesznek az utolsók? Ezek az emberek, akik kemény egész napon dolgoznak. Miért lesznek az utolsók? Tehát sokkoló ez a mondani való, amit Jézus mond ezek az embereknek, akik becsületesen dolgoztak. De nekünk muszáj itt lelassulni és próbálni megérteni, hogy most mi történik itt? Mi történik itt? Nézzük meg a háttér ennek a példázatnak, jó? Kik ezek az első munkások? Kik ez az első munkások? Az Ószövetségben többször beszél magáról, Isten többször beszél magáról, mint egy gazda, aki megvásárolt egy földet, egy szőlőföldet, és munkásokat felkért, hogy dolgoznak ebben a szőlőben. És tudjunk, hogy ezek a példázokban az Ószövetségben többször, hogy a zsidók voltak a szőlőmunkások az Isten földjének. Az Isten kért föl a zsidókat, hogy gondozzák a földet, neki kellett képviselni ugye Istent az Ószövetségben. Sőt, Jézus is máshol beszél, hogy a zsidók voltak a szőlőmunkások az Isten szőlőjében. Ugye? Zsidók voltak a munkások. És neki kellett volna gondozni az Isten szőlőjét, és hogy gyümölcsöt teremjenek. Tehát hasonlóképpen máshol látjuk hasonló tanítás az Istenről, mint egy gazda, és hogy zsidók voltak a szőlőmunkások. De Ezek a példázatokban ugye a zsidók nem jó munkát végeztek, és ott Jézus beszél erről, nem jó munkát végeztek. De ebben a példázatban mi az, ami nem jót csináltak? Mi az, ami nem jót csináltak? Egész nap dolgoztak, és azt csináltak, amit a gazdag kért tőlük. Akkor mi itt a baj? Mi itt a baj? Az első óra munkások minden rendben volt, ameddig nem kezdtek összehasonlítani magukat a többiekkel. Amikor kezdtek összehasonlítani magukat, és amikor látták, hogy azok, akik dolgoztak, mégis ugyanannyi kerestek, és amikor ezt látták, akkor felháborodtak. Számukra jogos volt, hogy felháborodjanak, mivel sokkal többet dolgoztak. Számukra valami nem fair, valami nem igazságos itt. Miért különbséget tesz a két ember között? Akkor hol van a baj? Jézus mitől akar óvni minket, amikor olvassunk ezt a példázatot? Miről szól ez a tanítás? Mi a rossz viselkedés, amiből valaki az utolsó válhat? Tehát Jézus ilyen elkölcsi tanítást szeretne leadni nekünk. Azt akarja tanítani nekünk, hogy dolgozunk becsületesen, ugye? Csináljunk azt, amit az Isten kér tőlünk, és ne legyél irigy. Ne panaszkodjál. Tedd meg azt, amit az Isten kér tőled. Tedd meg a kötelességedet, és ne figyél másokra. Ez a tanítás ennek a példázatnak? Hát ez egy kicsit csekélyes, vagy ez csak egy elkölcsi tanítás. Mi az, amit Jézus akar mondani? Ez a példázat nem a világi munkabérről szól, hanem az Isten országáról szól, ahogy Isten bánik velünk, és nagyon másképpen bánik velünk, mint a gazdák a világban. Jézus azt akarja mondani, azt akarja tanítani nekünk, azt akarja óvni minket, hogyha hasonló attitűddel viszonyulunk Istenhez, akkor nagyon nagy bajban leszünk. Az utolsók lesznek, mert Isten nagyon másképpen viszonyul hozzánk, és ez az, amit Jézus akarja, hogy tanítsunk, hogy értsük, hogy Isten másképpen bánik velünk. Akkor a mai világban, ugye, kik az első óra munkások ebben a példázatban? A mai világban kik az első óra munkások ebben a példázatban, és hogyan gondolkodnak? Az első óra munkások képviselik a mai vallásos ember. És Jézus egy másik példázatban használ, hogy értsük egy vallásos embernek a mentalitás, aki összehasonlítja magát másokkal. Lukács 18-ban, régen nézzük meg Lukács 18, és ez a Lukács 18 éppen ez a tanítás jön a gazdag ifjú után, úgy, ahogy ez a példázat jön a gazdag ifjú után. De Lukács 18, két ember fölmegy a templomba imádkozni, egy vallásos ember és egy vámszedő. Figyeljük meg csak, hogy a vallásos ember hogyan gondolkozik. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. És most nem fogom felolvasni a vámszedőnek az imádságát. A lényege az, hogy mi itt látjuk, hogy egy vallásos ember hogyan gondolkozik. És Jézus bevezette ezt a példázat, hogyan, mit mondott? Ez az ember, aki igaznak tartotta magát, némi elbizakodott embernek, aki igaznak tartott magát, és a többiet pedig lenézte. És ez a két áruló jel figyelmeztetés, hogy így gondolkozik egy vallásos ember. Ez mennyire bennünk van, hogy igaznak embernek tartom magamat, és pedig közben lenézem másokat. Tehát ez a vallásos ember, két dologra figyeljünk itt. Először, hogy felsorolja az imádságban az összes érdemei Isten előtt. Igaznak tartja magát. Felsorolja, a tizedet adom, és a bőtölök, és engedelmeskedek, és én mindent megteszek, amit az Isten kér tőlem. Mindig ott vagyok az Isten házában, segítek a szegényeknek, és lehetne felsorolni. És a vallásos mentalitás az arra szól, hogy én mit teszek, És emiatt én itt igaz ember vagyok. És a vallásos ember az, aki összehasonlítja mások, magát másokkal. És ilyenkor lenézi másokat. Muszáj lenézni másokat, mert én csak emiatt lehet igaz ember, amikor meggyőzöm magamat, hogy én jobb vagyok, mint a többiek, ugye? Büszkélkedik, hogy ő mennyire jobb, hogy ő többet ér, többet tett le. Tehát a vallásos embernek van egy versenyszelleme. Mindig összehasonlítja magát, és én jobb vagyok, mint a többiek. Lukács evangéliumban, ahogy mondtam, nem véletlen, hogy ez a tanítás, ez itt van éppen, hogy jobban látjuk, hogy egy utolsó első emberben hol lesz utolsó. A vallásos ember igyekszik megszerezni az ő identitását, az ő értékét, az ő fontosságát, a jóságát, az ő cselekedeteken keresztül, és közben ítélkezik mások fölött. Végülis azt hiszi, hogy Isten tartozik nekem, ugye? A vallásosság adja az élet értelmét neki. Ezeket tettem, lásd, én egy jó ember vagyok, és Isten tartozik nekem, mivel ezeket tettem le az asztalra. Szívében vallásos ember azt gondolja, hogy Isten kellene adni nekem, amit én megérdemlek. Ugye én megérdemeltem az Istennek a jutalmát. Mintha próbálna megvásárolni az üdvösséget az Istentől. Tehát Jézus azért is mondja, hogy ezek az emberekből, ezek a vallásos emberekből lesznek az utolsók, mert minden, amit tesznek, igazán magukért teszik ezt meg. De mit tudunk az utolsó óra munkásokról, akik lesznek az első, mert ez a példás főleg az utolsókról szól, és ők hogyan lesznek az első. Ez volt a bevezető ennek, hogy ezt megértjük. Jézus tesz egy különbséget a kettő között. Tehát mit gondolunk ezek a 11 órás munkásokról? Hogyan reagáltak, amikor a gazda egy dénárt adtak neki egy óra munka után? Mit gondoltak? Hogyan reagáltak? És itt nekünk muszáj használni a képzelő erőnket, mert a textus nem mond semmit róluk. Csak csend van. A 8. versben odaadta a dénárt, és nem mond semmit a textus róluk, hogy ők hogyan reagáltak arra, amikor egy dénárt kaptak. Mit gondoltok? Kezdtek újongani? Wow, hát ez csodálatos! Köszönjük szépen! Milyen kedves, milyen nagy lelkű vagy! 5 órakor jövünk holnap! Tehát hogy reagáltak ezek az emberek? Mit gondoltok? Nem hiszem, hogy ez volt. Szerintem az első reakciók az volt, hogy egy dénát adsz. Hát mi ezt nem érdemeljük meg. Ezt a dénát. De csak egy kosár szőlőnk van. Mi alig dolgozunk, alig le vagyunk izadva. De nem érdemelünk meg ezt az egy dénát, amit te adtál nekünk. Nem kell annyit fizetni. Sokszor, amikor egy hasonló helyzetbe kerülünk, amikor tűnésén egy barát eljött hozzánk, és akar segíteni a házunkban, és valami nagyon szép dolgot csinál, vagy a szomszéd átjött, és egy nagyon szép munkát végezett nekünk, akkor az első kérdés az, hogy jaj, mennyit tartozok neked? Mert nem várhatunk, hogy valaki egy ingyenes munkát csináljon velünk. És az ember nem érdem, mert köszönöm szépen, mit tartozok, mennyit fizetek? És ha ő azt mondja, hát ez egy ajándék, akkor az ő dolg, hogy ő kegyelmes. De a mi dolgunk az, hogy nem érdemelem ezt meg. Tehát biztos, hogy miután azt mondták, hogy ne tessék ennyit fizetni, nem érdemeljünk meg, a gazda rögtön hozzátette, hogy tudom, hogy nem ennyit megérdemeltétek. Tudom, hogy nem érdemeltek ezt a dénárt, de nem a de érdemeid szerint fizetek neked, hanem a szükséged szerint fizetek neked. Nem az érdemeid szerint, hanem a szükséged szerint fizetek neked. És így mondta az első munkásoknak. A 14. versben azt, ahol olvastuk, 14, még egy picit rége, igen. Mondom nektek, a példázatban, igen. Még vissza? Igen. Azaz. Én csinálok vele, amit akarok, mert én azt csinálom, amit akarok, vagy a 15. versben. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit én akarok? Vagy azért vagy így, mert én jó vagyok hozzájuk? Tehát az Isten tudja, hogy ő azt teszi, amit ő akar az ő javából, az ő jóságából, az ő szükség szerint csinálja azt meg. És tudja a gazda, hogy aki napi bérben dolgozik, szükségük van, hogy megkapják azt a napi fizetést, ugye? Mert ha nem kapják meg azt a napi fizetést, akkor lehet, hogy éhen mennek, akkor lehet, hogy nem esznek. Tehát a napi bér, a szükség volt neki, hogy azt kapják a fizetést azon a napon. A gazda azért ment ki 5 órakor, késő délután összeszedni még munkások, mert szerette volna nagy lelkűnek lenni és segíteni minél több embernek. Tehát azért ment ki 5 órakor, hogy vannak még emberek, akik áldogálnak a piaci téren, nem csinálnak semmit. Ki az, aki még tudok segíteni? Kik ezek az utolsó óra munkásokból, akik lesznek az első? Jézus azt tanítja, hogy ilyen az Isten országa. Tehát ilyenek a keresztények. A keresztények mi vagyunk ebben a példázatban? Azok, akik a 11 órában bementek dolgozni. És Jézus azt szeretne tanítani nekünk, hogy Isten nem bánik velünk a mi érdemeink szerint. Nem bánik a mi bűneink szerint, ahogy az előbb énekeltünk. Isten tudja, de nem arra figyel, hogy mi az, ami nem csináltam. Mint keresztények, ugye 11 órát nem dolgoztunk. És Jézus nem arra figyel, hogy milyen hiányosság van az életemben. Mi az, amit nem végeztem. És arra sem figyel, és pedig tudja, hogy mi az, amit én csináltam az Istennek, mert én csak 1 órát dolgoztam. De az Isten nem ezekre figyel. Nem a mi érdemeink szerint fizet nekünk. Isten nem ítélkezik fölöttünk a bűneink szerint, és nem áld meg a jó cselekedet szerint. Nem az mi érdemeink szerint. Isten azért kegyelmes és irgalmas veled, velünk, mert ő jó. És mindig az ő karakter szerint bánik velünk. És mindig a szükség szerint bánik velünk. És ezt elhinni, a szemük előtt tartani, hogy Isten nem a mi érdemeink szerint bánik velünk, az az igazi kihívás az életünkben, mint keresztények. Mert ez, ami nagyon nehéz elhinni, hogy az Isten valójában kegyelmes és irgalmas velünk. Ez a legnehezebb, ez az igazi harc az életünkben, hogy ez igaz. Hogy ez igaz. Amikor látjuk a hiányosságunkat, a sok jót, amit tettünk, és látjuk a bűneinket, és a sok rosszat, amit tettünk, akkor nagyon könnyű beesni a vallásos attitűdben, hogy Isten éppen haragszik rám, mert csináltam ezt a bűnt, és nem fog engem megáldani. Vagy lásd, milyen jó vagyok, ezeket tettem, itt szolgáltam, és biztos, hogy Isten engem meg fog áldani, mert ezeket jót tettem. És beesünk ebben a vallásos mentalitásban, úgy, mint ezek az első órás munkások. Például, amikor Jobbnak a barátai oda mentek hozzá, és Jobb egyértelműen szenvedett, akkor ezek a barátok mit mondták neki? Azt mondták, hogy Jobb, wow, nagyon szenvedsz, biztos, hogy valami nagy bűn van az életedben, mert Isten ítélet hozott fölötted. Ez Isten bánik veled igazságosan, és azt adja neked, amit te megérdemeltél. És mi is olyan könnyen tudjunk így gondolkozni. Wow, nem jó mennek a dolgok az életemben. És az Isten biztos igazságosan bánik velem, és azt adja, amit én érdemelem. Ez az én érdemem, és ezt kapom, amit érdemelek. És Sátán mindig tereli a mi figyelmünk erre, hogy kezdjünk újra és újra gondolkozni, mint egy vallásos ember, hogy Isten igazságosan bánik velünk. De mit mond a Biblia? Az Isten nem bánik velünk így, hanem ő kegyelmes és irgalmas. Mit jelent kegyelmesnek lenni? Az Isten azt adja, amit nem érdemelünk, az ő áldását. Mit jelent, hogy az Isten irgalmas velünk? Hogy az nem adja azt, amit megérdemelünk, az ő ítéletét. Isten mindig az ő karakter szerint bánik velünk, és az mindig kegyelmes és irgalmas. A Biblia írók mindig arra bíztatnak minket, hogy higgyünk el, hogy az Isten ugye nem azért megáld minket, mert megérdemelünk, és nem azért fog minket megbüntetni, mert nem érdemelünk meg. Sokkal nagy lelkűen bánik velünk, mint mi el tudnánk képzelni. Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint mi ezt el tudunk képzelni. Akkor a kérdés marad az, hogyan tudunk szemünk előtt tartani, hogy az Isten valójában nagy lelkű velünk, és nem a mi érdemeink szerint bánik velünk. Amikor olvasunk a Bibliát rendszeresen, akkor kezd kitágulni az elképzelésünk, hogy milyen csodálatos az Isten kegyelme. És újra olvasunk például János 16-ban. János így kezdi az ő evangéliumát. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Nem csak kegyelmet kaptunk, hanem kegyelmet kegyelemre. Mint amikor a hullámok jönnek be, csak egymás után jön az Istennek a kegyelme a mi életünkben. Vagy Róma 5:20. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárat az Isten kegyelme. Tehát az Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint a mi bűn. Vagy az első Péter, tudjunk Péterről, hogy olyan sok bukásokat tett Péter. Lenne sorolni, hogy milyen dolgokat csinált Péter. De amikor ő írt az ő két levele, úgy beszél Istenről, hogy a minden kegyelme Isten pedig. A minden kegyelme Isten. És úgy zárolja a második Péter levele, hogy növekedjetek a kegyelemben. Ez volt az ő utolsó felszólítás. Növekedjünk az Isten kegyelmében, hogy az Isten kegyelme újra és újra megújul, sokkal nagyobb, mint mi el tudunk képzelni. És sokszor mi nem éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy az Isten így bánik velünk, ahogy ő kegyelmes velünk. Oda menjünk az Istenhez, és valahogy a mi érdemeink szerint oda menjünk az Istenhez. Elfelejkezünk, hogy ő mennyire bőséges, bőkezű ez az Isten. Szomjasak vagyunk, Uram, nem adna nekem egy kis vizet? Nem adna nekem egy deci vizet? És az Isten... Persze, hát hogy ne adnék neked egy deci vizet? Nem akarsz egy kicsit többet? Hát akkor esetleg 2 decit kérhetnék? 2 decit? 2 decit? Persze, hát hogy ne adnék neked 2 decit? Esetleg 3? Egy pohár? Vagy egy korsó? Kérsz? Hozhatsz egy vödört, ha akarsz, mert nekem mennyi örökévaló tárházam van, és bármennyit adok neked, én nem fogok ebből a kis vízből kifogyni. Én bármennyit adok neked, csak kérjél, mennyit adok neked. És sokszor nem merjünk oda menni az Úr, kérni, hogy valójában áld meg engem. Legyél kegyelmes velem. Amikor kicsi voltam, a szüleim visszaküldtek engem Mezőkövesdre. Én Mezőkövesdi vagyok, ugye? És emlékszem, mint egy amerikai fiú, ott voltam, és nagyon nagy élmény volt. 2-szer küldtek vissza, egész nyáron ott töltöttem Mezőkövesden. És az egyik kuriózom, az én nagyszülőm háza előtt volt egy áttézikút. Nem tudom pontosan, hogy kell ezt mondani, de mindig áttézikútnak hívták, és nagyon érdekesnek tartom, mert soha nem kapcsolták ki ezt a kutat. Tehát reggel estig mindig folyt ez a víz, és nem akarjátok ezt kikapcsolni? Ez elfogy át, Robi, ez soha nem fog elfogyni, ez az áttézikút. Hát kb. 80-as években ez elfogyott, ez kiszáradt, ez az áttézikút, és ott van egy emlék, hogy itt egyszer volt egy áttézikút, de az Istennek a kegyelme nem ilyen. Nem egy, mint egy áltézikút, amit egyszer csak kiszárad. Az Istennek a forrás, az egy örökké való forrás, és mi ebben bízhatunk. Lehet, hogy azt mondod ma reggel, hogy de Robi, de látnál az én életemet, de látnál a bűnt, amit követtem az én életemben, hogy én nem merek oda menni az Istenhez, és bármit kérni tőle, hogy legyen kegyelmes velem. Akkor azt mondom neked, hogy akkor de egy 11 órás munkás vagy, és nagyon jó esélyed van, hogy de leszel az első, mert látod a hiányosságot az életedben, amit nem csináltál. Vagy lehet, hogy valaki itt van, és azt mondja, Robi, én nem is gondolkozok azon, hogy én lennék keresztény. Az egész életemben így éltem, nem foglalkoztam Istennel. És most késő van így az életem végé részén fordulni Istenhez. Jézus ugyanazt mondja, de nagyon közel vagy, és te lehetsz az első, mert te is egy 11 órás munkás vagy. Ez Isten kész van megáldani és megjutalmazni neked az öröke valósággal. És amikor így menjünk az Úr elé, akkor ő kész van minket megáldani. Befejezésül csak egy kérdés marad. Hogyan élhetünk meg, mint utolsó óra munkások? Isten, hogyan tud ilyen nagy lelkűnek lenni velünk? Hogyan tudunk bízni Istenben, hogy mindent megad nekünk, amire szükségünk van, és nem a mi érdemeink szerint bánik velünk? Hogyan bízhatunk ebben? A kulcs ennek a példázatnak az, hogy Jézus Krisztus, ő a kulcs, hogy megértsük ezt a példázatot. Isten ebben a példázatban Jézus Krisztusra néz, aki ő az igazi első óra munkás. A múlt héten azt látok, hogy Jézus Krisztus, ő az igazi gazdag ifjú. Ebben a példázatban ő látjuk, hogy ő az igazi első óra munkás, aki szenvedett, elszenvedte azt, amit nekünk kellett volna elszenvedni. Miután Jézus Krisztus elmondja ezt a példázatot, akkor mit mond a tanítványainak? Nézzük meg a 17. verstől. Ők most utan vannak Jeruzsálemben. És útközben külön magához hívta a 12 tanítvány, és ezt mondta nekik. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írás tudóknak. Halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap föltámad. Krisztus az, aki végigcsinálta azt a kemény munkát az első napon, és Krisztusnak az engesztelő áldozat miatt Isten látja az ádit. És nem az ádi érdemén keresztül bánik veled, hanem Krisztusnak az érdemeit. És amit Krisztus tett érte. És Krisztus magára vette azt az ítélet, azt az átok, amit te érdemeltél. És minden áldás, amit te nem tudsz kiérdemelni Istentől, Jézus kiérdemelte neked. Tehát Jézusra nézve, és mi így imádkozunk, a Biblia bíztat minket, hogy így imádkozunk. Nem menjünk az Úr elé, hogy kérlek valamit, vagy nem, hogy áld meg engem, hanem Jézus nevében imádkozunk, hogy Isten nézzél Jézus Krisztusra, és Krisztusra nézve áld meg engem, a Jézus érdemért áld meg engem. Ha akarsz bűnt vallani, akkor valljunk meg a bűnénket, amikor oda menjünk az Úr elé, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg. Bocsássa meg, amikor nem kérek dolgot tőled, mert tudom, hogy nem érdemelem meg. És nem merek nagy dolgot kérni tőled. Hogy bocsáss meg, amikor azt gondolom, hogy meg fogsz engem áldani, mert megérdemelem, mert nézd meg, hogy milyen jó az én életem, és téged szolgálok. Bocsáss meg, Uram, hogy én így gondolkozok. Bocsáss meg, amikor egy vallásos attitűddel megyek eléd. Az én saját érdemeim. Én keresztül. Pál bíztat minket, hogy amikor menjünk a mi mennyei atyánk elé, akkor menjünk Jézus Krisztus nevében. Róma 8:32 ezt mondja. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ugye Jézus Krisztus miatt, ugye Isten bánik velünk a mi szükségünk szerint. Mi volt a legnagyobb szükségünk? Az üdvösség. És Jézus Krisztus az elintézte a kereszt halála, az ő engesztelő áldozata. Ő már adta a legnagyobb értünk, ő szenvedett helyettünk, és az üdvösséget, a megváltást már megadta nekünk. És Pál azt mondja, hogy a legnagyobb dolog már ide adta nekünk, hogy ne ajándékozna a legkisebb dologgal. Ha már a legnagyobb, hogy ne lenne a legkisebb dolog? És mi így menjünk az Úr elé. Ez Isten hív minket magához. Merjünk azzal a bizalommal menni. Krisztus nevében, Krisztus érdemért. Nem néz az én bűnémre, nem néz az én jó cselekedetémre, hanem nézel Krisztusra. És amikor menjünk az Isten elé, és kérjünk dolgot, akkor merjünk bátran kérni dolgot. Amikor imádkozol, vagy amikor imádkozunk, hogy mész imádkozni? Amikor mész az Úr elé. Ó, Uram, látod, hogy nem vagyok jól. Látod, hogy nagyon rossz napom van. Izgulok és félek, nem tudnál adni egy kis bátorságot? Hát persze, te hogy ne adnék egy kis bátorságot neked? Mennyi bátor? Hát csak egy kicsit. Csak egy kis bátorságot? Hát akkor sokat? Persze, hogy ne? Hogy ne adnék neked sok bátorságot? És ez az Isten így bátorít minket, amikor menjünk elé, Uram, látod, hogy aggodok és félek, és minden bajom van. Nem tudnál adni egy kis békességet? Hát hogy ne adnék neked egy kis békességet? Mennyit adok neked? Hát egy kis békességet. Szívesen adok neked nagy békességet, és az Isten bíztat minket. Hát hogy ne adnék neked minden, amire szükséged van? Ezen a héten többször voltam kimerülve, többször voltam fáradt. És csak kiáltottam Istenhez, légy szíves, Uram, adjál erősséget, adjál minden, amire szükségem van. És ez a példázat úgy bátorított, biztatott engem. És természetesen, amikor az Isten akar bátorítani engem, és felkészít engem a prédikációkra, akkor majdnem Spurgeonen keresztül szól hozzám. Spurgeon az évek során lett az egyik legjobb barátom. És Spurgeon mindig bátorít, és olvasom, és tegnapi áhítatban arra volt szó, hogy úgy gondoljunk magunkról, mint egy kis hangya az Isten elé, és kérjük nagy dolgokat Istentől, mert neki van egy örökévaló tárház, és bármennyit tud adni nekünk, amire szükségünk van, és neki nem fogja el, neki nem baj annyit adni nekünk, amire szükségünk van. Csak kérni kell tőle. És ezzel bíztattam mindannyiunk ma reggel. Mi az, amire szükséged van az életedben? Kemény a szíved? Uram, pújtsd meg a szívemet. Adj szeretet az én szívem. Hogy ne adnék neked szeretet a szívedben? Tölts be engemet, de szent lelked. Hát hogy ne töltenék be a szent lélekkel? Tehát menjünk az Úr elé. Felejtsük el a mi jóságunkról, felejtsük el a mi bűneinkről, és hivatkozunk Jézus érdemért, tudván, hogy ő fog minket megáldani. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a furcsa példázatot. Köszönjük, hogy 2000 év ezelőtt ezt elmondtad a tanítványaidnak, hogy az utolsókból hogy lesznek az elsők. És köszönöm, hogy te így bánsz velünk, hogy te vagy a nagy lelkű gazda, aki mindig kegyelmesen, irgalmasan bánsz velünk. Mindig látod a mi szükségleteinket, és mindig megadsz nekünk, amire szükségünk van. Én nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy taníts meg minket, hogy a te országodban az érdemei rendszered másképpen működik. És biztasd minket nap, mint nap, hogy mit jelent eléd menni, és Jézus érdemére hivatkozunk. Nagyon kérlek, hogy segíts minket ebben. Látod, hogy olyan könnyen visszaesünk egy vallásos mentalitásban. Veszélyben vagyunk, hogy az utolsók leszünk, amikor összehasonlítunk magunkat másokkal, és irigyek vagyunktól kezdve. Úr Jézus, könyörölj rajtunk. Könyörölj rajtunk. Könyörölj de népeden. Gyógyíts meg minket. Tölts be mi szívünket szent lelkeddel. Kérünk, hogy tereld a mi figyelmünket Jézus Krisztusra, hogy ő mindent megtett értünk. Engedj, hogy ezt a Római 8 32-t valójában elhiszünk, hogy Jézus, te mindent megtett értünk, és hogy ne adnál nekünk minden, amire szükségünk van. Úr Jézus, könyörölj rajtunk, puhítsd meg a mi szívünket, hogy merjünk te hozzád rohanni, és kérni nagy dolgokat tőled. Az Úr Jézus Krisztus nevében, és az ő nevében ezt imádkoztunk. Amen.